Jó estét kívánok, ez az M2 híradója, benne Külés Bálföldi, hírek, sport és időjárás jelentés.
Jó estét kívánok.
Már is kezdünk. Csak 2 év múlva számíthatnak adócsökkentésre a németek, a győztes pártok megállapodtak a kormányprogramról. Több gyerek is volt a Tiszába borult koszovói menekültek között, az összes magyar speciális mentő őket keresi. 1 órával tovább alhatunk, kezdődik a téli időszámítás, sokak szerint nem spórolunk az óra átállítással.
3-2-re nyert az Újpest az MTK ellen, ez volt a két csapat 200. találkozója.
Megállapodtak a német koalíciós kormány programjáról az 1 hónappal ezelőtti választásokon győztes pártok. Eszerint például adócsökkentésre csak 2 év múlva számíthatnak a németek. A kormány névsoráról már a múlt éjjel megállapodtak. A konzervatívok 10, a liberálisok 5 minisztert küldenek majd a kabinetbe. Az új német kormány a jövő héten teheti le a hivatali esküt.
A miniszterekről már péntek éjszaka sikerült megállapodniuk a választáson győztes pártoknak. A legnagyobb meglepetést az okozta, hogy az eddigi belügyminiszter, a konzervatív Wolfgang Schäuble kapja az egyik legfontosabb pozíciót a gazdasági válságban. Ő lesz a pénzügyminiszter. A kormányzásba 9 év után visszatérő szabad demokraták 5 minisztert küldhetnek az új kormányba. A liberális párt vezetője veszi át a külügyi tárca irányítását. A koalíciós szerződésről ma hajnalban sikerült megállapodniuk a pártoknak. Nem emeljük az adókat, a növekedésre összpontosítunk. Csökkenteni fogjuk az emberekre nehezedő terheket. Meggyőződésünk, hogy úgy lehet tovább lépni, ha az emberek azt érzik, hogy hazavihetik azt a pénzt, amiért megdolgoznak, mondta a régi új kancellár. A liberálisok és a konzervatívok végül összesen 24 milliárd eurós adócsökkentésben állapodtak meg a ciklus második felében. 2013-tól pedig a gyerekek 3 éves koráig havi 150 euróra emelik a gyermekgondozási segélyt. 2 év múlva csökkentik a sorkatonai szolgálatot, és az egészségügy finanszírozását is átalakítják. Az egészségügyi tárcát pedig liberális politikus vezeti majd. És bár még az új kormány létre sem jött, Berlinben már ma tüntettek az új kabinett tervezett lépései ellen. Azt követelik, hogy a kormány fékezze meg a növekvő munkanélküliséget. A most ellenzékbe kerülő szociáldemokraták szerint a kormány tervei növelni fogják a társadalmi feszültséget.
Több ezeren már megkapták felmondó levelüket Európa egyik legnagyobb és legrégebbi áruházlánca, a Quelle dolgozói közül. A német cég 3 napja jelentette be, hogy nem talált befektetőt, ezért csődbe ment. A több mint 10 000 dolgozó közül 7 000-et még ebben a hónapban elbocsátanak.
Ilyen nyüzsgés soha többé nem lesz a Quelle áruházakban. Az elsősorban katalógusáról ismert csomagküldő cég 82 év után bezárt. A német bankfelügyelet úgy döntött, a Quelle nem kaphat több hitelt, így a cég fizetésképtelenné vált. Nagyjából 7 000 alkalmazottról van szó, akiket november 1-jei hatállyal bocsátunk el. Az októberi bérnél tovább nem tudjuk őket fizetni, mondta a csődbiztos. Az elmúlt hetekben több befektetővel is tárgyaltak a Quelle vezetői, de az utolsó jelentkező is visszalépett. A bajor tartományi politikusok azt ígérik, a most munkanélkül maradtak kivétel nélkül kapnak majd munkanélküli segélyt. Többször ért bennünket bírálat, hogy nem avatkoztunk be idejében. Hát most közbelépünk, nem hagyjuk magukra az elbocsátottakat, mondta a bajor tartományi miniszterelnök. Ez nem vigasztalja azokat, akik már megkapták a felmondást. Engem csak egy valami érdekel, megkapom-e a pénzemet, vagy sem, mondja egyikük. A hírek szerint nem csak a Quelle van bajban, a Karstadt és a Kaufhof áruházainak 2/3-át is be kell zárni hamarosan. De nem csak német áruházláncok esnek áldozatul a gazdasági válságnak, hasonlóan járt több légitársaság, köztük az európai SkyEurope. A német autógyár, az Opel sorsa pedig még mindig kérdéses. A berlini kormány az osztrák-kanadai beszállító koncernnel, a Magnával tárgyal. Ez azonban Brüsszel szerint ellentmond az uniós versenyszabályoknak.
Hatalmas káoszt okozott Párizs egyik legnagyobb vasútállomásán, hogy ismeretlenek az éjjel több vágányt is eltorlaszoltak a francia főváros közelében, és leszaggatták a villamos vezetékeket. A közlekedés teljesen megbénult, órákon át nem jártak a vonatok.
Tanácstalanul állt a tömeg reggel Párizs egyik legnagyobb pályaudvarán, a Gare de l'Est-en. A többség a hétvégére szeretett volna elutazni. Ehelyett órákon át hiába vártak az állomáson, mert egyetlen vonat sem tudott elindulni. 4:08 óta itt vagyok, a vonatom 8:49-kor indult volna. Hihetetlen, hogy vannak, akik minden ok nélkül képesek tönkretenni mások hétvégéjét. A vasutasok mindent megtesznek, de ez borzasztó, mondja ez az asszony. A múlt éjjel ismeretlenek különböző súlyos tárgyakat raktak a sínekre a fővárostól nagyjából 100 kilométerre. Órákig tartott, mire mindet sikerült elvinni. Vasrácsokat, kábeleket, hatalmas tárgyakat dobáltak a sínekre. Némelyik több méteres volt, és több felső vezeték is elszakadt. Magyarázta a fennakadás okát a vasúttársaság egyik vezetője. A rendőrök eddig egy férfit vettek őrizetbe.
Nagy riadalmat okozott egy amerikai utasszállító, amelynek pilótáival egy órán át nem tudtak kapcsolatba lépni a légirányítók, sőt a gépen dolgozó sztjuárdeszek sem. A repülő Minneapolisba tartott, 144 utassal a fedélzetén, de nem szállt le, hanem tovább repült. Az FBI-t és a légierőt riadókészültségbe helyezték, a hatóságok ugyanis azt hitték, hogy terroristák vették át az uralmat a gép felett. 240 kilométerrel a cél után azonban a gép egyszer csak visszafordult. A pilóták azt állítják, heves vitába keveredtek egymással, ezért történt minden. A szakértők szerint azonban inkább arról van szó, hogy elaludtak. Elérte a százat azoknak a bankoknak a száma, amelyek a pénzügyi válság miatt tönkrementek és bezártak az Egyesült Államokban. Egy floridai pénzintézet, a Partners Bank of Naples a századik a sorban. A felügyeleti hatóságok tegnap döntöttek a bezárásáról. 69 millió dolláros vagyonával ez volt eddig a legkisebb a tönkrement bankok között. Szakértők szerint az amerikai bankcsődök száma idén még nőni fog. Újabb 6 ember gyilkoltak meg Rio de Janeiroban, a város északi negyedeiben zajló drogháborúban. A brazil nagyváros szegények lakta városrészeiben a kábítószercsempész bandák véres harcot vívnak egymással és a rendőrökkel. A kiérkező rendőrökre és egy tévéstábra is rátámadtak.
Az egyik riói tévéstáb éppen a páncélozott rendőrautót követte az úton. A környéken lakók értesítették a rendőröket, hogy 6 holttestet találtak Rio de Janeiro nyugati részén. A rendőrök szerint a brazil nagyváros szegény negyedeiben dúló drogháború újabb áldozatait találták meg. Ez hamarosan be is bizonyosodott. A kiérkező rendőrautóra és a stábot szállító taxira golyózáport zúdítottak a drogcsempészek. A tévéstáb tagjai kiugrottak a kocsiból, és a parkoló autók mögött fedezéket keresve egy boltba futottak be. Életem legszörnyűbb élménye volt, mondja az autóvezetője. Szinte biztos voltam benne, hogy egy autó mögött guggolva halok meg. Borzalmas volt. Egy hete szinte mindennaposak az összecsapások a rendőrök és a drogkereskedők között Rióban. Ráadásul már nem csak a drogbandák terrorizálják a lakosságot. Leszerelt rendőrökből álló fegyveres csoportok is alakultak, hogy kivizzék a kábítószerkereskedőket. Ők azonban ennek fejében védelmi pénzt hajtanak be a szegény negyed lakóitól. Én már nem is tudom, hogy hol élek. Brazil vagyok, de ha a tévét nézem, úgy érzem, Irakban vagy Afganisztánban élek. Szabályos háború dúl az utcákon, mondja ez a helyi férfi. Már pedig hamarosan a hatóságoknak cselekedniük kell. Rio ugyanis alig pár hete nyert el a 2016-os nyári olimpia rendezési jogát. A brazil kormány azt ígérte, addigra rend lesz a nagyvárosban.
Szinte az összes magyarországi speciális mentőt röszkére hívták, hogy segítsenek az egy hete eltűnt koszovói menekültek utáni kutatásban. Ma több ruhadarabot is találtak, de újabb holttestek nem kerültek elő. Kiderült, hogy a megmenekült 2 kisgyerek mellett még 7 gyerek volt a csoportban. A kutatást holnap befejezik. Közben nyomozás is indult, mert azt feltételezik, hogy egy kiterjedt szerb embercsempészhálózat működik a határon.
Reggel óta már a miskolci speciális mentők, a szolnoki, az egri és a budapesti mentőcsapatok is keresik a koszovói menekülteket. Kis hajókkal pásztázták a Tiszát egész nap.
Látod, nem látod most a vizet?
Különböző műszerekkel és halott kereső kutyákkal is átnézték a folyót, de nem találtak újabb áldozatot, a víz alatti radar sem mutatott semmit.
A szeszélye is sajnos benne vannak, rengeteg huszadék, vannak olyan szennyező anyagok sajnos, amik szintén félrevezethető dolgokat adhatnak.
Végkutatták azt a partszakaszt.
A Csongrád megyei rendőrök kérték a speciális mentőcsapatok segítségét, hogy nézzék át ők is a folyót.
A speciális mentőcsoport 5 csoportja hajtja végre a feladatot, így Szolnokról, Egerből, Miskolcról, Budapestről érkeztek ők.
Közben a menekült férfi, aki két kisgyerekével ki tudott úszni a partra, a rendőröknek azt mondta, rajtuk kívül nem csak felnőttek voltak a hajón, hanem még 7 gyerek is. A szerb rendőrök azt mondták, embercsempészek hozták a csoportot a határig, ahol feltették őket egy bárkára. 5 feltételezett embercsempészt állítólag megtaláltak Pristinában és Podujevóban. Őket gyanúsítják azzal, hogy útnak indították a koszovóiakat a Tiszán. Koszovói sajtóhírek szerint egy kiterjedt embercsempész hálózat működik a térségben, akiknek Szerbiában is vannak embereik, ezért az Európai Unió koszovói missziója, az EULEX is nyomoz az ügyben.
Egy amerikai turistát mentettek ki tegnap késő este Budapesten a Mátyáshegyi barlangból. A fiatal férfi kalandtúrán vett részt, amikor megcsúszott és 3 métert zuhant. 16 barlangi mentő hozta ki a mélyjáratból. Nem messze onnan a hegy másik oldalán egy magyar férfi zuhant le a sziklafalról. Őt a tűzoltók hegymászó technikával tudták csak felhozni a sziklás völgyből. Mindkét férfit kórházban ápolják, egyikük sincs életveszélyben. Egyre többen hajtanak el fizetés nélkül a benzinkutakról, és sokan meg is ússzák. Ha 20 ezer forintnál kisebb számlát hagynak maguk után, az csak szabálysértésnek számít, nem pedig bűncselekménynek. Így egy 19 ezeres kifizetetlen számla esetén a rendőrség nem is indít nyomozást, sőt, már ki sem megy a benzinkúthoz. A rendőrök most azt ígérik, hogy a megszaporodott lopások miatt januártól újra nyomoznak majd az ilyen esetekben is.
Egyre többen vannak, akik tankolnak, de nem fizetnek. A benzinkutasok azt mondják, a leggátlástalanabbak tankolás után még a shopba is bemennek, majd vásárlás nélkül kijönnek. A kutas így azt hiszi, hogy fizettek.
Mikor volt itt ilyen elhajtás, akkor mi fölírtuk azt a rendszámot, bejelentettük a rendőrségre, és a rendőrség mondta, hogy ez egy zsigulinak a rendszáma.
A kocsiról azonban kiderült, hogy lopott volt, így hiába látszik az ipari kamerák felvételén a rendszám, ez nem segít megtalálni a nem fizető sofőrt. Ennél a benzinkútnál sorompókkal védekeznek az ellen, hogy valaki fizetés nélkül elhajtson. A sorompó csak akkor nyílik fel, ha az autós rendezte a számláját. A rendszer jól működik, mégis sok töltőállomáson idegenkednek ettől a megoldástól. Attól tartanak, hogy a sorompók elriasztják az autósokat. 2007 óta nőtt a benzintolvajlások száma, amikor megváltozott a szabálysértési törvény. Ennek alapján a 20 ezer forint alatti lopás már csak szabálysértés. Ilyenkor a rendőr ki sem jön a helyszínre.
Amennyiben ilyen esetben a rendőrséghez érkezik a feljelentés, akkor mi illetékességből ezt tovább küldjük az önkormányzatnak.
Az újbudai polgármesteri hivatal híradónak elküldött közleménye szerint a hozzájuk beérkezett ügyeknek csak nem a felénél sikerül felelősségre vonni a tetteseket. A nem fizető tankolók évente 1 milliárd forint kárt okoznak az olajtársaságoknak.
Kommandósok vették őrizetbe Romániában, Nagyvárad közelében a híres versenyló Overdose tulajdonosát. Mikóczi Zoltánt, aki szlovák állampolgár és egyik magyar üzlettársát azért tartóztatták le a nagyváradi rendőrök, mert el akarták vinni a felszámolás alatt álló húsipari cégük gépeit. A berendezéseket 700 ezer lejre, vagyis 43 millió forintra becsülik. A gyanú szerint romániai hitelezőik és a csődbiztos elől akarták elrejteni a gépeket. Román rendőrségi források szerint a cég ügyvezetője jelentette fel őket, a rendőrök ezután tartóztatták le Mikóczi Zoltánt és üzlettársát. Mindkettőjüket 10 napra előzetes letartóztatásba helyezte a nagyváradi törvényszék. Ma éjszaka kezdődik a téli időszámítás, hivatalosan hajnali 3 órakor kell 2-re visszaállítani az órákat. Ez a MÁV és a volán menetrendjét is érinti. A nyári téli időszámítást először az Egyesült Államokban vezették be 1916-ban. Magyarországon 1980 óta állítják át az órákat, amit annak idején energiatakarékossággal indokoltak. Mostanra azonban több országban, például Németországban is tervezik, hogy megszüntetik.
Ma 1 órával többet alhatunk. Hajnali 3-kor 2-re kell visszaállítani az órákat.
12 óra, 31 perc, 10 másodperc.
Magyarországon 1980 óta van óraátállítás. akkor egy nagyobb város egész éves áramfogyasztását lehetett így megtakarítani. Ha ugyanis a napfényes órák és a munkaórák egybeesnek, kevesebb villanyra van szükség.
A tavaszi óraátállításkor ez a csúcsidő, ez rövidül le.
A Mavir adatai szerint még most is sokat spórol így az ország.
Körülbelül egy olyan 50 ezer háztartásnak, 40 ezer háztartásnak az egy évi villamos energiafogyasztását lehet ezzel az óraátállítással megtakarítani.
Más kutatások szerint azonban már nem éri meg az átállás. Vannak olyan országok, ahol például nincs is ilyen. A térképen sárgával jelöltük, ahol már nincs, és pirossal azokat, ahol soha nem is volt téli és nyári időszámítás.
Ezt nehezebben tolerálják a pácienseink.
Az emberi szervezetnek sokszor hetekre van szüksége ahhoz, hogy megszokja az új időszámítást.
Vizsgálatok bizonyítják azt is, hogy ilyenkor fokozódik egyrészt a hangulatzavar, a depresszió, másrészt a balesetveszély, és ennek a hátterében a krónikus alvászavar áll.
Az óraátállítás több vonat és buszjáratot is érint.
A vasúti menetrendet nem kell módosítani. Néhány nemzetközi vonat a határállomáson, a belföldi járatok a kiinduló állomásokon várják be a téli időszámítás szerinti indulási időt.
A Volán nemzetközi járatai pedig a meghirdetetnél egy órával korábban érnek majd be a végállomásukra.
Több mint 2000 fiatal imádkozik együtt Pécsett ezekben a napokban az ökumenikus nemzetközi találkozón a Tézén. A kezdeményezés a burgundiai Tézé településről indult, 1940-ben alakították, azzal a céllal, hogy segítsék a megszállt Franciaország üldözötteit és menekültjeit. A szerzetes közösség azóta is minden évben megszervezi a találkozót fiataloknak különböző európai városokban, hogy együtt imádkozzanak és beszélgessenek a hitről és a vallásról. Európa szinte minden országából érkeztek fiatalok Pécsre. Veszélybe kerülhet az idei aszútermés a tokai gazdák szerint. A későn jött eső és a korán jött hideg nem kedvez a szőlőnek. A egyaljai borászok azt mondják, hogy ha a következő hetekben nem lesz tartósan legalább 15 fok, akkor idén alig terem a szó a borvidéken.
Ezekre a fehér penészes szemekre, ezekre nincsen szükségünk az aszú szemekhez. Mert...
Ez nem az a nemes penész, ami az aszusodáshoz kell. Ennek a fürtnek a fele pedig már el is rohadt a sok eső miatt. 10 nap alatt hullott le 2 hónapra való eső Tokaj hegyalján. Lenkei Géza 7 hektáron termel szőlőt Mát környékén, azt mondja, a kedvezőtlen időjárás teljesen átírta a terveit.
Ha lehet, marad a száraz idő, akkor folytatjuk a szárazbornak való szedést, és a aszusodást egyelőre nem folytatjuk, mert nagyon vizesek a szemek, meg kell várni, hogy azok kiszáradjanak, így nem szabad leszedni.
Hát ez az utolsó kóstolás a palackozás előtt, mert ez a jövő héten palackozáshoz lett előkészítve.
Bruhács András borászatában most kezdik palackozni a 2006-os aszút, ez hamarosan a boltokba kerül. Az idejével kapcsolatban viszont nem ilyen derülátó.
Most nagyon kockázatos a helyzet. Ugye most már csak egy csoda segít, de hát én, mint született optimista, én reménykedek, hogy csoda fog történni.
A száraz nyár miatt nem tudott elindulni az aszusodás, a mostani eső után viszont éppen melegebb időre lenne szükség.
A meteorológusok most azt ígérik, hogy 4-5 napig meleg száraz idő várható itt hegyalján. A borászok viszont azt szeretnék, ha 15-18 fok legalább 3 hétig kitartana, akkor megmenekülne az aszutermés. A híradót Csabai Kinga tudósította Mádról.
Több tízezren voltak a 13. Csabai Kolbász Fesztiválon, a mostanra már nemzetközi kolbásztöltő versenyen. Idén 420 csapat indult a legfinomabb kolbász címért. Jöttek az Egyesült Államokból, Nagy-Britanniából, Németországból, Olaszországból és az összes környező országból is. A 4 tagú csapatoknak 10 kiló húsból kellett saját recept alapján kolbászt készíteni. A Csabai Kolbász Fesztivál mára kinőtte a városi sportcsarnokot, 2 külön sátrat is fel kellett állítani, hogy minden résztvevő elférjen. Svájcban rendezik meg az idei hegyi sajtok olimpiáját. 100 nemzetközi sajtbíró érkezett Jura kantonba a hétvégére, hogy eldöntse a 605 benevezett hegyi sajtfajtából, melyik érdemli ki kategóriájának legjobbját. Összesen 61 díjat osztanak majd ki, amely nem csupán Svájcban jelent elismerést. A sajtolimpia mellé sajtpiacot is szerveztek, ahol a csaknem 40 ezer érdeklődő vásárolhat is kedvencéből. Újabb lélegzet elállító mutatvánnyal állt közönség elé a kötéltánc hercege Ardili, ezúttal Kínában állt kötélre 400 méter magasságban. Yunnan tartományban egy 515 méter széles völgy fölött sétált a drótkötélen mindenféle biztonsági eszköz nélkül. Agdilinek már a vérében van a kötéltánc, a híres Davas klán 6. generációs leszármazottja. A Davas család 430 éves kötéltáncos múltra tekint vissza, Agdili is bőven öregbíti a család hírnevét, már 5 világcsúcs fűződik a nevéhez. Ezt is nevezhetjük sportnak. Viktor?
Köszönöm szépen. Akkor most másfajta sport. Az Újpest nyerte az MTK elleni 200. rangadót. A lilafehérek pontszámban beérték a lista vezető videótont.
Az Újpestben Korcsmár, az MTK-ban Gosztonyi és Szekeres kapott lehetőséget az U20-as hősök közül. A 8. percben azonban egy rutinos játékos lőtt gólt. Rajci találatával 3 percig vezetett az Újpest. Ekkor egy beívelés után Pintér luftot rugott, Gosztonyi pedig, ha nem is a legjobban találta el a labdát, de egyenlített. A 43. percben Gosztonyitól indult az újabb támadás, Lencse lekészítése után pedig Vági élete első NB1-es gólját szerezte. A szünetben még örülhetett az MTK, az 53. percben már nem, Szántai bevédte Simek szabadrugását. Az MTK kapusa a 63. percben is hibázott, ekkor közelről Takács fejelt a kapuba. Újpest MTK 3-2.
Itt a 12. forduló összes mai eredménye, Diósgyőr Paks 0-0, pedig a hazaiak egy órán át emberelőnyben játszottak. A Diósgyőr trénere Acél Zoltán felajánlotta a mérkőzés után lemondását. Győr Kaposvár 1-1, Haladás Vasas 0-1, gázolt a Pápa, pedig a szünetben még a Nyíregyháza vezetett, és Kecskemét Ferencváros 3-1, a Fradinak továbbra is csak 10 pontja van. Sisa Tibor távozik Kispestről, tegnap az ETL-től kapott ki a Budapest Honvéd, amely az első fordulóban győzött utoljára hazai pályán, és jelenleg utolsó.
Ez a gól nem csak a Honvéd Zete mérkőzést döntötte el, hanem Sisa Tibor kispesti edzősködésének végére is pontot tett. A szakember hiába nyert tavaly Magyar Kupát az együttessel, idén a bajnokságban 11 mérkőzésen csak 9 pontot szerzett, ezért úgy döntött, vége.
Valahol a szerencse nem nagyon állt mellénk, és azt is tudom, hogy a szerencse ugye az forgandó, és előbb-utóbb az mindenképpen megjelenik. Próbáltunk kettőzött erővel dolgozni, mert a szerencsét csak így lehet megfordítani, de úgy néz ki, hogy nem az én időm alatt fordul meg a szerencse. Most azt mondom, hogy ember tervez, Isten végez, majd meglátjuk, hogy hogy alakul.
Vladan Matic nélkül győzött a PIK Szeged, a csapat a menesztett edző helyett alkalmi kettőssel a kispadon a Csurgót fogadta.
A fehérmezes PIK Szeged hozta a kötelezőt, azaz 6 góllal győzte a Csurgót, de hogy a vezetőség kit hoz a kispadra, az csak vasárnap jelentik be. A távozó Vladan Maticot a másodedző Avar György, valamint az ügyvezető Lele Ambrus helyettesítették, és örömmel konstatálhatták, hogy a 4. percben már 4-1-re vezettek a hazaiak. A félidőben 18-11 volt az állás, a második játékrész közepére pedig 10 gólosra hízott a PIK előny, a több egykori szegedi játékost, köztük Budai Dánielt felvonultató vendégek ellen. 4 perccel a vége előtt is 10-zel vezetett a Szeged, ám jött zsinórban 4 csurgói gól, így a vége 33-27. Ami pedig az edzőkérdést illeti, a hírek szerint a gárda két egykori mestere, Dragán Gyukics, illetve Kovács Péter közül kerül ki a PIK új edzője.
Két bajnoki címre is esélyes csapat találkozott a férfi kosárlabda bajnokságban. A Falkó és az Alba Kompis egyvereséggel várta a szombathelyi csatát.
Nem sikerült jól Szrecskó Szekulovics visszatérése Szombathelyre. A Falkóval 2008-ban bajnoki címet szerző szerb edző, mostani együttesével az Alba Kompal sima 22 pontos vereséget szenvedett egykori sikerei színhelyén. A sárgamezes Falkó mindenképpen bizonyítani akarta, hogy a legutóbbi fordulóban a Szolnok elleni fiaskó csak kisiklás volt. A korábbi bajnok ennek megfelelően hozta az első három negyedet 25-15, 28-20 és 25-14 arányban, tehát a zárófelvonás előtt egy hiány 30 ponttal vezetett. A két amerikai Morris és Wilson alaposan megszórta magát, előbbi 28, utóbbi 24 pontot termelt, és ehhez jött még Horváth Zoltán 23 pontja. Az utolsó negyedet 25-20-an nyerte az Alba Komp, de a vége így is 98-76-os magabiztos Falkó.
Reménykedjünk, hogy valóban az utolsókból lesznek az elsők, ez esetben a gyorsasági motoros világbajnokságon Malajziában holnap Talmácsi és Tóth Imre is nyer.
Miközben az olasz internetes források kész tényként közlik, hogy Talmácsi Gábor 2010-től a jelenlegi 250-es géposztályt váltó Moto2-es kategóriában a Speed Up Istvánhoz igazol, a magyar versenyző a 17. helyen végzett a Malány nagydíj kvalifikációján, és hivatalos közlemény nem érkezett az ügyben. Lemaradása nem ledolgozhatatlan, de jó beállítás kell a futamra. A tréninget Valentino Rossi imponáló több mint fél másodperces fölénnyel nyerte, így nagy valószínűséggel világbajnok lehet holnap, a reggeli után, vagy éppen közben. A 250-eseknél Németh Balázs kezdi megismerni a pályát, de jelenleg csak a 20. helyről indulhat, Tóth Imre a 24. helyen zárt. Az első rajtkockából a VB pontverseny éllovas Hiroshi Aoyama indul, aki elnézve a többiek formáját, könnyen világbajnok lehet.
Éjfélkor az M1-en még friss hírekkel jövünk.
Jön az időjárás jelentés Tóth Tamással.
Jó estét kívánok, kedves nézők! Ma mind felhőzetben, mind pedig hőmérsékletben nagy különbség alakult ki az ország keleti és nyugati részei között, hiszen a Dunántúlon egész nap borongós idő volt, és csak 10-12 fokig emelkedett a hőmérséklet. Ugyanakkor a keleti területeinken, ahol kistött a nap, 18-21 fok volt a jellemző, sőt, Kisvárda környékén 23 fokot is mértek. Egy melegfront szakadozott felhőzet alakította ma még nyugati területeink időjárását, holnapra azonban ennek hatásával egyre kevésbé kell számolnunk, hiszen a hozzájuk kapcsolódó frontok, amelyek a mai időjárást alakították, azok egyre kisebb hatással lesznek időjárásunkra, hiszen feldarabolódnak, megszűnnek itt Közép-Európa fölött. Dél-Kelet-Európában azonban holnap is sokfelé lehet számítani csapadékra, de ettől függetlenül enyhe idő lesz arrafelé. Görögországban sokfelé akár hevesebb zivatarok is kialakulhatnak, viharos széllökések kíséretében, és hasonlóan csapadékos, szeles idő várható egyébként a kontinens másik végén, Észak-Nyugat-Európában is, hiszen azt a térséget egy újabb ciklon fogja elérni. Nálunk az éjszakai órákban azonban általában erősen felhős idő lesz, de a nappalihoz képest jóval kevesebb helyen lehet számítani jelentéktelen csapadékra, az is elsősorban a középső területeken fordulhat elő. Hajnalban viszont sokfelé erősen párássá válik a levegő, kötfoltok is képződnek, amelyeknek egy része holnap csak nagyon-nagyon lassan tűnik el, illetve megemelkedett kötfelhőzetet fog alkotni, és elsősorban legnagyobb esélye itt a Kárpát-medence középső sávjában lesz ez igaz. Ott egyébként egy picit hűvösebb lesz az idő, hiszen 13-15 fok lesz a jellemző, míg a naposabb keleti-délkeleti tájakon például akár holnap is elérheti a legmagasabb hőmérséklet, a 20 fokot. Nálunk a Dunántúlon, annak is elsősorban a keleti részei ígérkeznek holnap erősebben felhősnek. Csapadék holnap napközben már nem nagyon várható, helyenként azonban itt is megmaradhat tartósabban a köd. A Dunától keletre eső területeken, tehát főként a Dunatisza közén lesznek tartósabban felhős, borongós területek, különösen a hegyvidékek környezetében, és ott egy picit hűvösebb idő is valószínű, legfeljebb jelentéktelen csapadék fordulhat elő. Keleten, az ország határ mentén holnap is valószínűleg sok lesz a napsütés. A folytatásban azonban hétfőn még folytatódik ez a nagyrészt erősen felhős, helyenként tartósan párás idő. Azonban kedden egy hidegfront érkezik, ennek hatására megélénkül az északnyugatira forduló szél, felszakadozik a felhőzet, de néhány fokkal hűvösebb levegő áramlik térségünkbe, és ennek hatására bizony az éjszakai lehűlés ismét erősödik. További kellemes hétvégét, kedves nézők, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Itt az M2-n folytatódik a Privát Kopó magyar sorozat, hírekkel pedig nem sokkal évfél előtt az M1-en jelentkezünk.
Köszönjük figyelmüket!
Szép estét, viszontlátásra!
Nem is igazán értem, mit keres Magyarországon.
Édesanyám félig magyar, félig zsidó. A dédapám Tatabányádon ment Kolozsvára. Magyarul álmodom, románul is beszélek, zsidónak szídnak.
Magyarország a hazám, de ezt nem mindenki érti meg.
Köszönöm mindenkit sorozatunkban, melyben legendás popikonok és divák mesélnek majd nekünk pályafutásukról.
Zene, sztárok, történetek. A holnapi adás vendégművésze. Between the eyes of love, I call your name. Chris Rea.
Behind those guarded walls I used to go.
Ne úgy félreértse.
Igyekszem.
Például van egy ilyen szó, hogy farkkal. Maga szerint ez mit jelent?
Hát, ha ajánlott...
Nem. Pont nem ajánlott.
De számíthat.
Hogy is szól? Babics, másainál?
Régi felvétel, hogy...
Szósz. A magyar nyelv szavaborsa. Vasárnap 19 óra 35 perckor az M2-n.
Szerelem, barátság, hit, siker, öröm, s egy csonkaságában is befejezett költői életmű. A 100 éve született Radnóti Miklós személyét és költészetét idézzük fel, hírneves művészek, írók, színészek és közéleti személyiségek segítségével. Radnóti 100 éve. Vasárnap este az M2-n.